Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Az Átlátszó Hang új zenei fesztivál, a kortárs zene legszínesebb eseménye 13. alkalommal tér vissza Budapestre. Január 9-e és február 8-a között számos helyszínen, mint a Magyar Zeneháza, a BMC, a Liget Budapest, koncertekkel, tárlatvezetésekkel, kiállításokkal és multidisziplináris, hogy féltem, hogy ki tudom-e mondani, előadásokkal bemutatva az új zenei nyelveket és interaktív programokat kínálva ismét átrajzolja a koncert élmény határait. Micsoda szép mondatok. Nem én találtam ki. A fesztivál programja része a Budapesten zajló kulturális eseménynek és a kortárs zene iránti érdeklődőknek is szól. Horváth Balázs zeneszerző kurátor a vendégem. Szervusz Balázs!
Szervusz, szép napot mindenkinek!
Igen, az a tervem, mi már szétbeszélgettük magunkat, miért bejöttünk a stúdióba.
Lenyomtuk az adást előtte kint.
Lenyomtuk az adások, hogy voltak éppen azt szeretném tőled kérni, ugye egy kortárs, amikor meghallják az emberek azt, hogy kortárs zene, akkor ilyen gyomorgörcs elindul, egészen fölmegy a bal fülükig, aztán lemegy a jobb bokájukig. Tehát valahogyan adjál nekünk fogódzót ahhoz, hogy nyitott elmével, nyitott füllel, nyitott aggyal legyünk, egy picit kíváncsiak arra a zaj-zörej cunamira, ami egyébként ilyenkor elhagyja a színpadot, elhagyja először az agyatokat, mert hiszen ti komponáljátok. Szóval hogyan álljunk neki az ilyenfajta zenének a befogadásához?
Hú, na várjál, most egy órán keresztül tudok erről beszélni. Hát először is, igen, szóval van egy ilyen, van ez a jajkortás zene, meg jajkortás képzőművészet, meg ilyesmi. Valószínűleg az van, hogy a múlt, ahonnan ezek a művészeti ágak jöttek, azok olyan gyors fejlődésen mentek át, mint a nem tudom, a gyerekkoromban a vonattal a mobiltelefonig, tehát olyan nagy változások uh-huh. voltak mondjuk a 20. század, hát nem tudom, 10-es éveitől mondjuk a feléig, hogy igaziból nehéz volt követni, meg az egész világban olyan nagy különbségek jöttek, ott az összes hangfelvételre a lehetőség, az emberek elkezdtek mindent hallgatni, nem csak azt, ami volt, mert ugye régen csak kortárzenét lehetett hallgatni.
Beethoven is kortárzenész volt, Mahler is kortárzeneszerző volt, Bach is, Mozart is.
És mindenki játszotta is, amit csinált, ahogy a jazzzenész csinál ma.
Hát egyébként ugye Bach, Händel meg se tudott volna élni, ha nem játsszák ezt
ja,
minden
persze,
nap.
Ja, persze, tehát ők nem a zeneszerzésből éltek.
Így van.
Ők abban jöttek, hogy előadók. Na most az van, hogy ez egy ilyen fura dolog lett, hogy ezt a szót kiejteni. Nem ezért lettünk új zenei fesztivál, hogy ezt kikerüljük, hanem egyébként azért lettünk, mert mi nem azt keressük, ami úgy kortársi, hogy ma írták, vagy tegnap, vagy 10 éven belül mondjuk, hanem bármit, amiben az újdonság benne van. És hát igen, ehhez kell egyfajta nyitottság, de egyébként azt gondolom, hogy tulajdonképpen minden emberben van nyitottság, ahogy minden emberben van félelem is az újtól. Tehát ugye ez egy alapösztönünk. De igaziból, hát sajnos nem tudok mit csinálni, a közönségnek ezt le kell dobnia, ha be akar hozzánk jönni, de talán érdemes kockáztatni és belépni, mert az újdonságot valóban nem azokban a zenékben keressük, amiben általában félnek az emberek, bár lehet, hogy olyan is lesz közte, hanem abban, hogy mi az a hangzás, mi az az összefüggés tánc meg zene között, mi az, amiben új tud lenni, legyen ez mondjuk egy 200 éves zene is akár.
Hát ugye nem is kell akár 200 évre visszamenni, a 70-es évek végére például volt egy Emerson, Lake & Palmer nevezetű zenekar, akik falhoz állították Mussorgskyt, és a kiállítás képeivel szétrúgták azokat a fajta kereteket, és az egészet egy ilyen nagyon-nagyon szintetizátoros és nagyon-nagyon komplex hangzásra tették. Oké, de az feldolgozás volt. Ti alapvetően a ti szerzeményeitek, azok nem feldolgozások, bár vannak átiratok, de itt alapvetően teljesen új művekről beszélünk, amikor erről mire, beszélünk.
Igen. Hát először is szerintem az Emerson példa, az ugye abban az újdonság, az ahogy és amit csináltak. Igen. Tehát nem a Mussorgsky volt az érdekes, uh-huh. és nem az elektromos gitár vagy igen. a szintetizátor, hanem hogy egyáltalán egy ilyenhez
meg hogy hozzányúltak.
Hogy hozzányúlnak. Tehát egy olyan műfaj felől, amire azt gondolnánk, hogy nincs találkozási pont. Őket meg érdekelte. A másik dolog, hogy ezek nem a mi, azaz a fesztivált létrehozó szerzőknek a zenéje, az, amit megszólal, sőt, tulajdonképpen szerintem nekem nem is lesz idén darabom, uh-huh. azért elő szokott fordulni, hogy berakunk saját zenét természetesen.
Én utána néztem, nem lesz.
Igen, de hogy olyan az a zenei irányzat, vagy az a gondolkodás, ami valószínűleg hozzá közel áll. Hogy mit értsünk ez alatt? Tehát, hogy ennek van egy akadémikus része, ugye egy ilyen hagyományos zenei képzés, klasszikus zenei képzettség, zeneakadémiai mélységű tudás, legyen nyitás más műfajok felé, tehát az ember tájékozódjon abba, hogy mi történik egyébként a világban. Nyilván nem olyan részletekig menőek, hogy fogalmam sincs, hogy a House-nak milyen alműfajai, meg nem tudom, milyen vannak, meg nem tudom, hogy éppen hányféle jazz van ma, de legyen azért egy ilyen kitekintés, és valóban a zenéknek a szerintem talán most a 100%-a újdonság, tehát hogy újonnan írott zene. Miközben egyébként mi keresünk régebbi zenéket, tehát szeretnénk olyat is, ami a kortárs zene klasszikusaihoz tartozik.
Ugye ezt az egész fesztivált három kurátor kalapálta össze, te vagy az egyik. Alapvetően mi volt a ti feladatotok, a három kurátor feladata?
Ketten találtuk és hoztuk létre, Grillus Samu barátommal, kollégámmal. Na, ő például az a figura, aki amellett, hogy klasszikus, tehát kortárs zene szerzést tanult Bécsben, emellett jazz basszusgitáros hát a diplomát azt hiszem nem szerezte meg, de tanult itt a Jazz Konziban, és a színházakkal és a filmmel dolgozik, aki a Huklét látta, ő írta a zenéjét. Szóval ő azért rengeteg felé dolgozik, tehát tipikusan ez a figura, aki keresi a kapcsolódási pontokat. 2014 előtt, 13 táján mondtam neki, hogy figyelj, neked van egy darabod, ami a kékszakálú történetet dolgozza föl, de csak egy férfi énekes játsza 5 hangszerrel. Nekem van egy darabom, amit a Herzku Áginak írtam, ami egy női énekes 6 hangszerrel, majdnem ugyanaz a hangszerapparátus, az is a szerelemről szól, ez is, tegyük már ezt össze egy koncertbe, játsszuk el, keressünk rá pénzt. Mire azt mondta, hogy jó, tegyünk mellé egy fesztivált. Hívjuk meg egy osztrák együttest, játszom mellé a Modernát Orkesztra, és akkor nem tudom, még valami negyediket kitaláltunk. És akkor pikpak körbejárta az ismerőseit, és a BMC, a Zenakadémia és a Fuga azt mondta, hogy jó, ők partnerek lesznek, csináljunk egy 4 napos fesztivált.
Ha már itt tartunk, bocsánat, mennyire tartjátok rajta ismeretszerzés szempontjából, ismerve zenekarokat, az mutatójatokat ennek az egész új zenének az ütőerén, tehát mennyire vagytok up-to-date-ek, frissek? Tudjátok-e az újonnan alakuló zenekarokat?
Hát ez nyilván amúgy is érdekel bennünket. Egyébként nagyon sok kortárs zenét játszó együttes van a világban, úgyhogy ez nem annyira egyszerű, de hát nyilván, mivel követem zeneszerzőként, érdekel, hogy ki mit csinál, utána nézek, milyen alkalom van, hol játszanak, milyen pályázat, zeneszerzőket keresünk, friss zeneszerzőket, és hát azért Samu most már Bécsben tanít az ottani zeneművészeti egyetemen, tehát hogy ilyen szempontból
te is. Te pedig itthon?
Én meg itthon. Aztán egy pár éve csatlakozott hozzánk Dargai Marcell, aki azon kívül, hogy töménytelen mennyiségű zenét ír színházaknak, például aki nem látta a Nyúlfülét az Örkész Színházba, az menjen és nézze meg. Katonában rengeteget dolgozott, filmek, gyakorlatilag nincs olyan film, amit ne ismer. Most nem túlzok, tehát minden filmet ismer. Tehát tényleg egy ilyen olyan hármas közösség állt össze, akikkel keressük azt, hogy mik vannak.
Oké. Rengeteg kérdésem van.
Szuper.
Az nagyon jó dolog, hogy a fejetekben megfogalmazódik valami. De hát ugye minden zeneszerzőt, minden kortárs zeneszerzőt a saját időszak idejében valamilyen szinten behatároltak a hangszereknek a lehetőségei, az emberi hangnak a lehetőségei, és ugye a 20. század különösen arról szólt, hogy ezeket a kereteket megint csak szétrúgták, megjelentek a szintetizátorok, és mindent lehetett játszani mindennel. Akkor, amikor nektek például jelente gondot az, hogy egy hegedűből, vagy egy fúvós hangszerből, vagy egy ütősből kihozzátok, vagy ki lehet-e hozni azt, amit a ti agyatok megtermel?
Hát én például kifejezetten erre nyitott vagyok. Tehát, hogy mit lehet egy hagyományos hangszerrel csinálni, ami esetleg nem próbáltak ki.
Példákat.
Mondok egy példát, jó? Tehát mondjuk vonós hangszereken, mindjárt hangutánzok is, jó? Ilyen hangokat lehet csinálni, hogy
meg ilyet, hát, hogyha nekem adsz egy vonót, akkor én pont ezt a hangot ki tudom hozni. Hát hívjál meg aztán.
Egyébként igen. Csak ugye az van, hogy egy profi hegedűs az elkezdi tanulni, hogy képezze hangot egy klasszikus zenéhez, majd hogyan módosítsa vissza ebbe az irányba. Szóval magyarul ezeket ilyen kiterjesztett játéktechnikáknak hívjuk. Van a zeneszerzőknek egy válfaja, egy csapata, akik ezt kifejezetten érdekel 60-as évek óta, hogy hogyan lehet olyan hangzásokat létrehozni, amit korábban nem csináltak ezekkel a hangszerekkel. Nem újdonság, mert volt egy Biber nevű zeneszerző a 17. században, aki például olyan hegedű darabokat írt, ami tele van ilyennekkel, meg csatazajokat komponált meg. Tehát, hogy ezek nem ilyen vadi új találmányok, de tulajdonképpen az elektronikus zene...
Jó, de akkor gondolom, ő is feszegette a hangszerek határát.
Ja, persze. És mi maga játszotta el? Tehát, hogy nyilván kitapasztalta, eljátszott.
Tehát nektek ugyanúgy kell feszegetni a hangszerek határát?
Szerintem minden alkotónak kell, tehát nincs olyan, nagyon kevés olyan alkotó van, aki ne azt keresné, hogy tud olyan területre lépni, ahol ő maga még nem járt előtte.
Igen, viszont akkor van egy nagyon fontos kérdés, mennyire türemkedik be az AI hozzátok?
Hát abszolút betüremkedik. Na várj, hadd menjek még vissza egy másodpercre az elektronikus zenéhez. Tehát, hogy elektronikus zene megjelenése óta, ez ugye 50-es évek rádióstúdiókban voltak ilyen stúdiók, bementek emberek, Carl-Heinz Stockhausen ott kevergette, rákerült a feje a Beatles, Sgt. Pepper-re, tehát fontos volt a popkultúrában, stb. Tehát, hogy ezeket a hangzíneket nagyon jól el lehet vinni, és meg lehet keresni elektronikus zenében. Lesz ilyen eseményünk is, ahol ezek például ilyenek is megjelennek. És mit akartam mondani? Ja igen, és hogy a hangszerekkel elkezdünk átjárni az elektronikus terület. Tehát hogyan lehet a hangszerből zajt létrehozni, ami partnere lesz az elektronikus zenének. Tehát, hogy ez egy abszolút izgalmas irány, hogyha valaki nyitott arra, valaki elfogadja, hogy a hegedű hangon nem csak, nem tudom, egy Bachi frázis lehet eljátszani, miközben persze a hangszer az akkordtájt jött létre. Tehát ez...
Hát az intonáló hangszerek azok alkalmasak arra, hogy húzod egy kicsit, egy fél hanggal magasabb akkor lesz, vagy alacsonyabb. Persze,
de például lesz egy Brácsa szóló koncertünk, ahol a kurátor egyébként, tehát mi meghívunk más kurátorokat is, Illés Márton lesz, aki Németországban élő magyar zeneszerző, elég komoly név ott, tehát nagy zenekarok meg fontos helyeken játsszák, és lesz egy francia zeneszerző, aki 30 éve halt meg, Gerard Grisé, lesz Illés Marcinak egy darabja, és lesz egy premier Tornyai Péter barátunktól, kollégánktól. Na most ott például az Illés Marci kifejezetten ezt keresi, hogy mit tud egy hangszerrel csinálni, ha ő komponál, elmegy a piacra, megvesz egy elég rossz, vagy egy nem túl jó minőségű hangszert, és kísérletezik rajta. Tehát keresi, hogy ő mit tud. És hallottam tőle ilyet vissza, hogy a zenészek, a profi zenészek azt mondták, hogy ezt én nem tudom megcsinálni, mert én már ezt megtanultam, hogy kell, és nem tudja azt, amit
persze,
ő csinált.
Persze, csak ennek megvan az a veszélye, hogyha megtalálta azt az egy hangszert, amire egyébként megálmodta az, hogy mit szeretne, azt az egy hangszert, azt mindig vinnie kell magával.
Hát igen, annak, úgy, hogy ő azt csinálja, hogy megkeresi azt a notációs módszert, hogy írja le kottában, hogy ezt tulajdonképpen bármelyik jól képzett zenész el tudja játszani.
Ha már a kottánál tartunk, például nagyon-nagyon fontos hozadéka lesz ennek a fesztiválnak, hogy lesz egy kotta bemutató. Mert ugye remélhetőleg nagyon sok hallgatónk látott már kottát, meg sokan tanultak zenét is, de hát azért a ti kotta képetek az teljesen más, mint egy normál, hagyományos kotta kép. Mi jellemzi a tiéteket?
Ugye, először is az érdekes,
hogy azt kell mondjuk, tartani?
Hogy, hát bárhogy, valamikor bárhogy, komolyan, van, hogy azt lehet forgatni, mert kör alakú a kotta. De hogy, hát ugye, amikor azt mondjuk, hogy hagyományos kotta, és ez nagyon jellemző egyébként a klasszikusan képzett zenészekre is, akkor arra gondolunk, hogy európai, tehát nyugati zene 1400-1400-as évektől 1900-as évekig. Tehát egy egészen szűk limit, miközben nem beszéltünk más kultúrákról, más notációkról, nem tudom én, görög kotta, antik görög kotta, vagy arab kotta, vagy, tehát hogy annyi minden lehetne, de ami a 20. században történt, például ami fontos dolog, hogy megjelent a grafikus kotta. Tehát, hogy a zeneszerző nem ezeket a hagyományos bogyókat, tehát szimbólumokat írt, és nem azt mondta, hogy bizonyos számú vonalon egy bogyó jelent egy frekvenciát, hanem azt mondta, hogy csinál egy rajzot, és abból milyen asszociáció jut eszébe egy hangszeresnek, és azt mondja, hogy itt egy lap, és kezdj vele bármit. Esetleg azt mondja, hogy mondjuk ne legyen hosszabb, mint 10 perc, de hogy tartom azt a lapot, hogy néz ki. Tehát egy grafikus kottánál ugye értelmezni kell. Tehát nem az, hogy kimegyek az utcára, és a stop tábla azt jelenti, hogy, hanem kimegyek, és a házzal mit kezdek? Bemenjek a házba, vagy nem menjek
az
be a házba?
Oké, de akkor ez mondjuk egy hangszeresről szól. Egy másik
akárhányról.
És akárki már, tehát ha bárki bárhogy olvassa azt a képi megjelenést, akkor azt ő képezi le.
Így
tehát
van.
Ő találja ki.
Tehát félig zeneszerző az előadó.
De a végén azért valamilyen szintézist kell alkotni, akkor, amikor ez előadás szintjére megy.
Hát ugyanúgy, mint egy szabad improvizációban, amikor összejön
egy alapember,
és nem egy témát találnak, azt mondják, hogy íme, itt az idő, 20 perc múlva befejezzük, most kezdjük, 20 perc múlva vége, és szabadon improvizálnak. Ugye nyilván ez kell az egymás ismerete, a jeleknek, vagy valamilyen közös tradíció, de visszatérve még a kottákhoz, tehát, hogy azért a legtöbb kotta ma is a hagyomány, erre a bizonyos nyugati hagyományos kottára épül, csak hogyha a zeneszerző szeretne speciális dolgot, akkor kitalálja, hogy azt időben, feladatban, hogy rögzítse, milyen instrukciókat ad hozzá, hogy azt egy előadó meg tudja csinálni. Nagyon nem mindegy, hogy én oda megyek egy olyan előadóhoz, aki életében ilyet nem játszott, és az fogalma nem lesz róla, és tényleg olyan lesz, mint amikor az ember először üt pingponglabdába, és az első ütésével lecsapok a profinak, mert van ilyen.
Hát persze, hogy van.
A másodtól kezdve viszont halálbéna vagyok.
Ott kell abba hagyni.
Igen. Vagy pedig van tapasztalata valamennyi, és elkezdi értelmezni, vagy abszolút komoly tapasztalata van, tehát ennek nyilván több léjjere van. Tehát, hogy...
Szóval lesz egy ilyen kotta kiállítás, igen. És ez már egyből az első napon, január 9-én, és amit én nagyon-nagyon fontosnak tartok, és voltak éppen a beszélgetést is erre az irányba akartam vinni, az a fajta edukáció, vagy az a ajtókinyitás, amivel a bátortalanokat be lehet vinni a terembe. Lesz két olyan közösségi napotok is, 18-án vasárnap, és 21-én szombaton, amikor a közönséget bevonjátok.
Igen, ez egy gyerekprogramok azért
gyerekprogram, de a közösségi családi performance, a zene az űrbe, ott például arról van szó, hogy milyen zenét küldenék az űrbe, azokat meg lehet komponálni, tehát rettentően fontosnak tartom azt, amikor a hozzá nem értő, az amatőr bevonódik ezeknek a zenéknek a kitalálásába, és akár rá is jöhet arra, hogy úristen, micsoda innováció.
Mit tud csinálni? Igen, innováció is, meg én csinálom a zenét. Gyerekeknél egyébként ez nagyon jól szokott tudni működni. Hát abszolút.
Igen, a gyerekeknél minden jól működik, csak aztán utána eltörik valami. Tehát ugye a késői tinédzser korban...
Hát, egyre intelligensebbek lesznek, egyre szűkebb a tudás és a láthatóság. Ezért hívjuk magunkat mi átlátszó hangnak, mert azt szeretnénk, hogyha mögé láthatnánk, hogy mi és hogyan történik. Valóban ez a két program, ez mondjuk fontos nekünk, de azért ez az egész fesztiválra igaz, azért lett ez a fesztivál címe, mert az volt a kiinduló pont már az első fesztiválom, hogy tudunk interaktív feladatokkal közelíteni a közönséghez, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy na sziasztok, a következő darabot 1920-ban írták, és három része van, A, B, A, tök mindegy. Hanem az a lényeg, hogy oda megyünk, és azt mondjuk, hogy figyelj, hogyha a kezemet magas emelem, akkor adj ki egy hangos hangot, ha leteszem alacsony, akkor halk hangot, hogyha gyorsan mozgatom, akkor csináld azt, hogy ha meg lassan, akkor csináld azt, hogy és ebből elkezdünk velük komponálni, és ráér ez az ember, hogy közösen csinálhatunk zenét, és az is zene, hogy meg az is, hogyha azt mondom, hogy tararara, csak az egyiket azt nem tudom, itt csinálták 200 évben, másikat meg most csináljuk.
A magyar kortárs zenének kik alkotják a nagy öregjeit?
Hát van egy ilyen triász, abból kettő elhunyt, ugye a Ligeti György, Kurtág György, Ötvös Péter nevét szoktuk mondani. Igen. Az Ötvös ugye sajnos tavaly előtt meghalt, pedig még rengeteg volt benne. A Ligeti most már egy 20 éve, a Kurtág most lesz 100 éves. Egyébként valószínűleg ez az a fajta zene, amitől az emberek sokszor megrémülnek, mert hogy nem volt ilyen fajta edukáció esetleg a közönség felé. Sajnos ezen kívül nyilván tudnék sorolni még 50 fontos zeneszerzőt egész fiatalokig lemenően, de nincs az az ismertségük, mint ami volt valószínűleg a tévének meg a rádiónak köszönhetően a 70-es évektől kezdve, és külföldön se annyira, mert érdekesebbek voltunk külföldön a 70-es években, meg a rendszerváltásig, mint ma. Tehát sokkal több, mint ahogy általában sokkal több az a fiatal, aki megtalálja maga kis világát, és ilyen hálózatszerűen kapcsolódik össze másokhoz. Ma már nincs ez a nagy öregség.
A zeneszerzés elektronikussá válása megkönnyített egyébként az új generációnak is a létrejöttét? Van után pótlás?
Abszolút. Kicsit ez az AI dolog, amiben most nem mentünk bele, internetvilág, tehát nagyon másképpen gondolkodnak, és az elektronikus zene képzés az 1995 óta kötelező tárgy a Zeneakadémián a zeneszerzőknek. Szigetvári Andrea tanítja, ő van egy ilyen szakirány is, most már 10-valahány éve, rengeteg fiatal jön csak ezt tanulni, csak elektronikus zeneszerzést tanulni, sokszor még kottát se tudnak olvasni.
Balázs,
és ezt tanulják.
Köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgettünk. Én azt gondolom, meg egy kicsit bízom is abban, hogy páran azért majd veszik a bátorságot, és belehallgatnak ezekbe. Nagyon izgalmas
kísérletekbe. Jöjjenek, és kérdezzenek tőlünk,
igen,
ott
igen.
Leszünk.
Ugye több helyszínen van, és a végére tartottam azt az idézetet, amit egyébként a legelején akartam. Hallgattam a beszélgetést Díny és Dániel kollégáddal egy ilyen podcastot, ahol egyébként egy zenehallgatás során a következő mondat hangzott el. Ezt annyira elrontották, hogy egy kristálytiszta C-dur szólalt meg.
Tudom, megvan, mire gondolta.
Igen, tehát valóban a ti fejetekben a kristálytiszta C-dur az olyan disszonáns, hogy a faladja a másikat.
Nem, van még 20 másodpercem?
Még annyi van.
Nem disszonáns, hanem van egy jelentése, és mást jelent, ha máshonnan közelítjük a dolgot.
Mert már képben gondolkodtál.
Lehet.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Horváth Balázs zeneszerző kurátor volt a vendégem, mert hogy Átlátszó Hang új zenei fesztivál lesz január 9-e és február 8-a között. Köszönöm, hogy itt voltál.